Space Junkie Podcast. Kezdjünk is bele, ne is húzzuk az időt. Én nagyon gyorsan akkor elmondanék egy pár információt Őrsről, csak hogy aki esetleg nem tudja, hogy ki ő, azért legyen némi fogalmunk így az adás elején. Azt mondja, hogy tehát Őrs a James Webb űrtávcső MIRI projektjének európai elektronikai vezetője, és az Origo a következőket írta rólad. Nagypapád Detre László akadémikus volt, aki a berlini Frigyes Vilmos Egyetemen többek között Albert Einsteintől és Max Plancktól tanulta az elméleti fizikát, a változó csillagok kutatásának nemzetközi hírű szaktekintélye, aki bírom mondani, nagymamát pedig Balázs Júlia, az első magyar női kutatócsillagász volt. Édesapád geológus filozófus, aki a magyarországi máfi filozófiai vitakörét vezette 40 évig. Te magad elektromérnökként kezdtél, majd fizikusként, illetve csillagászként végeztél. A James Webb űrteleszkóp egyik fejlesztője vagy, továbbá a Max Planck Intézet, valamint az Európai Űrügynökség és a NASA által egyaránt elismert magyar szakembere vagy. Ez már önmagában azért egy nagyon komoly lajstrom, szerintem Magyarországon egyébként mennyien ismernek szerinted jelenleg így a James Webb miatt? Mert azért elég sok publicitást kaptál.
Jó kérdés, erre szoktam mondani, hogy Magyarországon világhírű. Nem tudom, fogalmam sincs.
Aha. Mert azért gondolom
elég sok... mindenhol vannak, szóval mondhatjuk, hogy világhírű vagy.
Igen, mert azért gondolom elég sok megkeresést kaptál mostanában, mert hogy ez egy óriási dolog, ami itt történik. Akik néznek minket, azok láthatták, hogy mi is élőben közvetítettük a James Webb űrtávcső indítását. Nagyon készültünk rá, egy nagyon-nagyon komoly dolog, és hát nagyon várjuk, hogy mi mindent tudsz majd nekünk erről mondani, mert ez egy zseniális dolog, hogy azért viszonylag közel vagy a tűzhöz, és azért nagyon komoly részt vettél ki ennek a MIRI nevű eszköznek a kifejlesztésében. Tehát várjuk mindenképpen az összefoglalót, de még mielőtt szerintem elkezdenénk, szerintem foglaljuk össze, hogy mit tudunk a James Webbről, mi a James Webb űrtávcső, mi volt a rövid története, mégis hogy indult ez a projekt. Dávid, hogyha egy pár szót esetleg tudnál nekünk mondani erről.
Persze, szívesen. Ne aggódjatok, nem fogom bőrére eleszteni, hiszen ez az adás nem arról szól, de tényleg egy kicsi ilyen bemelegítésként, vagy hangulatkeltésként néhány mondatot említenék magáról a távcsőről, illetve hogy honnan kapta a nevét, vagy milyen korábbi nehézségek előzték meg a mostani december indítását. Ugye hát lényegében ott kell kezdeni, hogy még a Hubble-t sem, tehát mondhatjuk, hogy az elődjét, nagyon idézőjelben az elődjét sem bocsátották föl, tehát még 1990 előtt vagyunk, és akkor már a NASA elkezdett egy közös munkacsoportot létrehozni egy következő generációs űrteleszkóp, vagy űrtávcső terveinek az elkészítéséhez, és a rövid lényege az lenne, hogy egy olyan infravörös tartományon belüli űrtávcsövet szerettek volna kifejleszteni, ami tényleg a galaxisok kezdeti fázisát is akár képes érzékelni, vagy legalábbis úgy mondom, hogy az a világegyetem első időszakában keletkezett galaxisokat, csillagokat is próbálja vizsgálni, de hát elég sokáig azért végül nem történt semmi, és egészen a 96-os évig, 1996-ban hatig kellett várni, amikor egy Next Generation Space Telescope, röviden NGST vagy NGST teleszkóp néven vagy kezdték el ezt az egész projektet, és magát a James Webb nevet azt 2002-ben kapta. James Webb egyébként a NASA második igazgatója volt 1961 és 68 között, tehát elég komoly szerepe volt a későbbi sikeres hodraszálló Apollo missziókban, annak előkészítésében, készítéseiben, inkább így mondom, illetve hát ugye az amerikai űrkutatásnak a hőskorában volt ugye lényegében 8 éven keresztül igazgató, tehát mondjuk úgy, hogy egy elég jelentős személy volt a NASA életében a kezdeti években. És 97-ben kezdődött el komolyabban már akkor még ugye Next Generation Space Telescope néven a követelmények vagy a költségtanulmányok elkészítése, de ahogy teltek az évek, egyre inkább meghaladta már az akkori költségeket is már maga a tervezés. És egészen 2011-ig már, 2011-ben járunk, amikor már több mint $1 milliárd tett ki csak a tervezési időszak még mindig, és még alig kezdődött el bármi konkrétum a teleszkóp építésével kapcsolatban. Sőt, odáig fajult a dolog, hogy 2011 nyarán, júliusában konkrétan a kongresszus visszavonta az engedélyezést, illetve a támogatást a NASA-tól, tehát egész egyszerűen leállították az egész fejlesztési programot, viszont ez akkora felháborodást váltott ki, nem csak a szakemberek, nem csak a szakág, tehát a csillagászok, illetve az űrkutatók számára vagy szempontjából, hanem tényleg a közvélemény szempontjából is, hogy végül 11 novemberében visszaadták úgymond a NASA kezébe ezt a lehetőséget, hogy a fejlesztés azt tovább vigyék, és utána
mondhatjuk... Ehhez hozzáfűzhetek?
Persze, nyugodtan.
Valamit, tehát ezt érdemes hozzáfűzni, hogy ekkor már gyakorlatilag a hardvernek a 90-valahány százaléka meg volt.
Igen.
De az, a hardware ugyebár az viszont csak egy relatíve, hát nem kicsi, de egy töredéke a teljes költségeknek. Tehát ezért volt az, hogy na, akkor most leállítsuk, ne állítsuk. De hát a fölháborodásnak az alapja az ez volt, hogy gyerekek, hát de már készen van.
Igen, hát ugye már 2007 januárjában elkezdődött egyébként az építés, és a 10 technológiai fejlesztésből 9 már megkapta a szükséges jóváhagyást. Ugye most kicsit visszagrottunk az időben 4 évet, tehát ezért érdekes, hogy 2011-ben eljutottak odáig a kongresszus képviselői, vagy a szenátorok mondjuk így, hogy leállítják az egészet, miközben már elég előrehaladott állapotban volt a technikák, illetve a rendszerek építése. Végül ugye, hogyha ezt a kis politikai fiaskót már túléptük, akkor konkrétan már 13-ban kezdődött meg például az ötrétegű napfólia építése, aztán 2013 és 16 között a tudományos műszerek egyre inkább már kezdtek alakot ölteni, illetve megépültek, és 2016 elejére már lényegében a főbegységeket már teljesen legyártották, illetve a főtükönek mind a 18 hadszögű szegmensét is már felhelyezték, ugye az a tartószerkezetre, és innentől pedig folyamatosan már a csúszásokról lehetett hallani sajnos, és egészen végül 2019 augusztusában fejeződött be a mechanikai integráció, mert mindaddig sajnos több műszaki és tesztelési hiba hátráltatta az építést, illetve az integrációt, de még egyszer, tehát 19 augusztusában jutottunk el mindössze odáig, hogy a teljes integráció, mechanikai integráció befejeződött, és végül 2021. szeptember 26-án tudott végül elindulni, úgymond a web, természetesen még nem az űrbe, hanem csak hajóval, ugye Francia Guyanába, vagy Guyanára, és utána pedig a többi már, ahogy szoktuk mondani, történelem, de innentől igazából talán már egy kicsit kezditek gyanítani, hogy miért is hívtuk meg Őrsöt, hiszen ez a 2,5 évtized, ami már tényleg felöleli az egész történelmét a James Webb űrtávcsőnek. Őrs, miért tartott ennyi ideig ennek az építése, ennek a távcsőnek az építése és indítása?
Először egy kicsit folytatom azt, amit mondtál, tehát miért mondtam azt, hogy a nagyja készen volt. Gyakorlatilag azok az alkatrészek, amikből később fölépítették a egyre nagyobb és egyre nagyobb alkatrészeit a James Webb-nek, azok már bőven készen voltak 2011 környékén. Tehát ezek a kisebb alkatrészek, hogy mondjuk úgy. És akkor később ugye be ezeket raktuk össze egyre nagyobb és nagyobb egységekké, és minden egyes ilyen pontban tesztelni kell. De ezt szerintem majd később fogunk erről beszélni. Csak annyi az, hogy ezzel egészíteném ki ezt a timeline-t, ami így fontos. A timeline-ból nem derül ki az, hogy valójában hogyan készül, vagy mi az, ami rettentő sok munka ebben. És akkor talán amivel lehet kezdeni, azok a tanulmányok. Tehát mondtad azt, hogy már az rettentesen drága volt. Itt mit kell ezen érteni? Gyakorlatilag a tanulmány az ott kezdődik, hogy először csinálnak egy követelmény listát, angolul requirement list, ami a legfőső követelmény lista, ezek majd elmondom, mint a hagyma így rétegekben vannak. A legfőső az, hogy csillagászatilag mit szeretnénk látni. Tehát szeretnénk látni a legelső galaxisokat. Szeretnénk látni, hogyan alakulnak ki a bolygórendszerek. Szeretnénk látni exobolygóknak a légkörét. És akkor utána ez egy nagy-nagy dokumentum, és ebből csinálnak egy olyan dokumentumot, egy olyan követelménylistát, ami már nem tudományos, vagy kevésbé tudományos, már egyre inkább megyünk a mérnöki követelmények felé. Tehát most csak így példaszerűen utána ebből lesz egy olyan tanulmány, az, hogy jó, akkor optikailag mondjuk ehhez mi kell. Mi kell ahhoz, hogy ezeket a tudományos célokat elérjük. És na, hát ez így megy tovább különböző szinteken, míg végre több szinten keresztül eljutunk egyre inkább mérnöki követelményekhez, aminek tényleg a legutolsó dokumentumában, tehát mondom így, ahogy így veszük végig a különböző layerek különböző szintjeit a követelményeknek, már egyre inkább csak mérnökök dolgoznak rajta, és gyakorlatilag ott már az van az, hogy milyen elektronikával pontosan hogyan olvasom ki, ahhoz milyen kábelek kellenek, ahhoz milyen analógból digitális elakító IC kell, és annak milyen doboza van, stb. De ez gyakorlatilag évekbe kerül akár egy nagyon nagy csoportnak, évekbe kerül az, hogy minden egyes szint az pontosan meg legyen határozva. És természetesen egyébként ilyenkor van olyan, hogy tehát ez nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, hogyha ezt akarom elérni, akkor hoz mi kell. Ilyenkor persze vannak tévedések, és egy marha sok megbeszélés, és nagyon sok csoport között, hogy te figyelj, hogyha ezt a, tehát hogyha tényleg már csak a mérnöki részt nézem, hogyha ezt az IC-t használod a detektor kiolvasáshoz, akkor annak ilyen következik, akkor inkább szorítsuk meg ezt a követelményt, vagy pont az ellenkezője, hogy az előző ember, aki megírt egy bizonyos sort, az hát biztos, ami biztos, jó pontos követelményeket adok, ami mondjuk nem tudom, akár ötször pontosabb, mint ami valójában kell, és akkor na abból viszont később, hú, gyerekek, ezt nem is tudjuk megcsinálni, jókhoz beszéljünk erről, akkor jó, valójában nem is kell neked ennyire pontos, elég, hogyha ilyen pontos. Ez marha sok megbeszélés, nagyon sok csoport között, ez az, ami már az első lépése egy ilyen ő projektnek, ami nagyon-nagyon sok idő.
Hát igen, mert mi is, akik így elkezdtük követni a webnek az építését, vagy a híreket, amiket csak hallottunk, állandóan ez volt, hogy mi már csak a végstádium, vagy hogy mondjam, az utolsó évekbe csöppentünk bele, de akkor is már annyi minden hátráltató tényező volt, és akkor nem is gondolhattunk bele talán, hogy már a kezdetekkor mennyi bökkenő lehetett, vagy mennyi időtszenő akár, hogy azért tényleg ez egy akkora projekt volt, vagy még mindig szerencsére, mi ne beszéljünk múlt időben, még csak most jön a lényeg, hogy tényleg azért ezt nem két nap volt mondjuk eleve kitalálni, hogy mit szeretnének, és hogy szeretnék elérni azt a szakemberek.
Csak eszembe jutott valami az, hogy ti a végére csöppentetek bele, ez csak egy sztori. Egyébként ugyebár azt beszéltük meg, hogy ez egy teljesen élő beszélgetés, tehát ez nem egy TED Talk, amikor pontosan meghatározott témákon végigmegyünk, és teljesen pontos információkat adunk, csak beugrott egy sztori, hogy ti ott a végén csöppentetek bele, hát én egyébként már 14 éve dolgozom ezen, és akkor bárki megkérdezte azt, hogy hát dolgozol, mi is az? Hát mondom, James Webb űrteleszkóp, hú, az mi? A Hubble űrteleszkóp ismered? az persze, ezt nem. Ismerni fogod. Most már jutottunk addig, hogy elnézést, hogy most már nem kell magyarázkodnom, hogy melyik programon is dolgozol, hallottam.
A James mi?
A James mi?
Igen. James who?
James who? Majdnem Jeff who, de... igen, olvastunk ugye rólad különböző portálokon, és nagyon jó cikkeket írtak rólad, és ugye említetted, hogy azért egész hamar beválogattak a James Webb projektbe. És ugye ez egy fantasztikus dolog volt, mert akkor kerültél nem régen a Max Planck Institúthoz, és ugye tehát azért ez nem csak egy nagy dolog volt, hanem ez egy óriási felelősség is. És ugye ezt a részét egy picit körbe tudod járni, hogy azért milyen az, mikor belecsöppensz egy projektbe, ami tényleg, ahogy beszéltük, mi csak a végét láttuk ennek a dolognak. Te ugye ott voltál az elején is, azért te az elejétől kezdve tisztában vagy ennek az egésznek a súlyával, meg hogy ez mekkora volumenű ez az egész, és ugye ilyen nyomás, úgymond terhelés alatt mégis ez hogy csapódott le nálad személy szerint?
Az elejét nem hallottam körülbelül egy olyan jó 20 másodpercet, hogy megpróbálom kitalálni, hogy milyen kérdésre kell válaszoljak.
Az, hogy hamar oda tehát miután hamar oda kerültél az intézetbe, azután viszonylag hamar belecsöppentél magába a projektbe. És ugye írtad, hogy a felelősség.
Nem igaz.
Aha.
Én a tervezési szakaszban nem voltam benne. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Gyakorlatilag a hátránya az, hogy pillanatokat kellett megtanulnom mindent. Még hogyha benne vagy az elején, akkor egy az, hogy az nagyon jó dolog így beleszólni még az elején a dolgokba, ugyebár akkor még egy új ötlet gyorsan belekerülhet, hogyha az tényleg jó ötlet. A vége fel, amikor már gyakorlatilag a tervezés szakasz megvan, akkor hát konkrétan volt olyan, hogy a flight modellbe 2 darab ellenállást kellett újat belerakni, a legyártott flight modellbe, az 2 hét munka, na hát másfél hét munka volt, és egy 16 oldalas dokumentum, hogy azt így megalapozzam, hogy az a 2 ellenállás, az kell. Tehát nem az elejétől voltam, de ahogy kikerültem így Németországba, a Max Planckba, úgy, hát gyakorlatilag erre vettek föl. Uh-huh. Akkor még a Ulrich Götzinger nevezetű kollégám, aki egyébként mondhatni így a mentorom is, rettenetesen sokat tanultam tőle, ő volt az elektronikai vezető, és ugye az ő keze alá kerestek valakit, aki segít. Később akkor ugye azt mondták, hogy jó, akkor ős, vegyed át. Uh-huh. Ami azért durva volt, tehát az így...
És mi volt az első gondolatod akkor, amikor így közölték veled, jó, akkor te leszel a vezető?
Ja, ez egy jó sztori. Ez úgy volt, hogy egy nagyobb meetingen így egyszer csak a csoport főnök így mondta, hogy ős, egy pillanatra fölállnál, légy szíves, akkor bemutatnánk a Mirinek az új elektronikai vezetőjét.
Oké. Okay.
És így, úristen, ez most így komoly.
Ja, hogy ott mindenki előtt mondta el.
Ez ott volt meglepetésként.
Wow.
Hogy akkor innentől kezdve nem csak a jobb keze vagyok, hanem át is vettem.
Igen.
És hát az első év az, hogy úgy mondjam, az nagyon kemény volt. Tehát így beletanulni, de hál' Istennek nagyon jó kollégáim vannak, akiktől tudtam tanulni. Názások, ezások, az Európai Konzorciumon belül is nagyon jó vezetőktől tudtam megtanulni azt, hogy kell egy csapatot vezetni.
Közben... És mekkora, bocsánat, csak még egy kérdés, ha már pont a csapat szóba került, mekkora, hogy hány fős csapatot irányítottál? Nyilván ez változott azért az idők során, de mondjuk...
Tehát hol húzzuk meg a határt? A közvetlen csapat az egy olyan 10-15 fő, ahogyha beleveszik az industry-t, akkor mondjuk egy olyan 30-40.
Közben jönnek
azért az már nem egy kis csapat.
Kérdések egyébként, hogyha nem baj, mivel hogy ez teljesen freestyle-ba toljuk valamilyen szintén ezt a beszélgetést, van egy kettő, de ugyanaz a kérdés. Tehát mi a legrégebbi és mi a legfrissebb fejlesztés a távcsövön? Mennyire lenne más, ha a mai technikai tudással kellene megvalósítani?
Ez egy jó kérdés. Na, ennek két oldala van. Az egyik oldala az, hogy igen, minden egyes ilyen űreszköznél relatíve régi technológiákat használunk. Ennek az egyik oka az, hogy gyakorlatilag már 90-es években elkezdtük, de mondjuk oké, 2005-ben lett teljesen áttervezve, tehát 2005-nél későbbi technikát nem nagyon lehet használni, mert hát akkor kezdtük el, akkor már megvan szabva minden. Erre nagyon ritka az, hogy amikor már elindul tehát amikor már túl vagyunk a tervezési fázison, nagyon-nagyon ritka az, hogy hardware-be módosítsunk. Ahhoz az azzal egyenértékű, mint nem tudom, az atomtáskán a gomb, az amerikai atomtáskán a gombnak a megnyomásával, tehát az nagyon... Nagyon-nagyon ritka esetekben történik meg. Volt ilyen egyébként az, hogy cseréltek. Kétféle detektor van a James Webben, az egyik az közelinfravörösben, a három fő tudományos műszernek, a NIRSPEC-nek, NIRX-nek, meg a NIRCAM-nek. És nekünk a MIRI, ami középinfravörösben érzékeny, annak egy másik típusú van. Na, mind a három főműszernek cserélni kellett, tehát a középinfravörös detektorait, azokat cserélni kellett egy gyártási hiba miatt, de ott ugye már azonos dologra cseréltük. Oké. Nálunk, a MIRI-nél, ott viszont cserélték a detektor kiolvasó elektronikának egyetlen egy PCB paneljét, egy újabb és jobbra, de valójában itt is ugyanarra a technikára cseréltük le, csak egy javítottra. De ez tehát... Na, oké. Tehát ez az egyik ok, az, hogy tehát egy idő után egyszerűen már nem lehet, tehát muszáj olyan technológiát használni, ami akkor is létezett. Tehát ez az egyik ok. De miért használunk még annál régebbi technikát is, amikor csak lehet? Ugyanis az, hogy fölkerülhessen bármi az űrbe, ahhoz nagyon sok teszten kell, hogy végigmenjen. Ami nagyon-nagyon-nagyon sok idő, és man hours, micsoda?
Emberi belefektetett
igen, mérnök, akkor nagyon sok mérnök óra, ami nagyon drága. Tehát megpróbálunk olyan dolgokat beletervezni, ami már egyszer repült, és már egyszer le lett tervezve, sőt, már az űrben is ki lehet próbálva. És akkor mik ezek? Hát gyakorlatilag régebbi technológiák. Tehát van még egy az, hogy gyakorlatilag miért nem lehet mondjuk belerakni egy mostani processzort, most csak egy ilyen példaként. A mostani processzoroknak a tranzisztor mérete az rettentően kicsi, pontosan ezért tudnak nagyon gyorsak lenni. Na most a rettentő kicsivel az a baj, hogyha jön szépen egy nagy sebességű, nagy energiás részecske, és az átmegy, már pedig át fog menni az elektronikádon, az gyakorlatilag, hogy egy nagyon picike kis tranzisztorod van, azt úgy, ahogy van, hazavágja. Éppen ezért nagyobb méretű tranzisztorok vannak, mert azok kevésbé sérülékenyek így az űrben. És mivel hogy nagyobb, ezért ez egyenesen ebből következik az, hogy ez mondjuk ez egy lassabb processzor lesz.
Közben jönnek itt kérdések. Először is, milyen nyelveken folynak a munkák? Bocsi, lehet ugrabugrálni
fogni. Ez jó. Aha. Természetesen angolul, és azért nem tudok most én magyarul beszélni, és azért keresgélem a szavakat. mert valójában magyarul én nem dolgozom, kivéve, amikor van két nagyon kedves magyar kollega, Tamás Laci és a Gáspár Andris, az egyik Nagy-Britanniában, Skóciában, ő a Mirinek a projektmenedzsere, a Gáspár Andris, meg hasonlóan, mint én, hogy mondják ezt, kutatóként dolgozik a Mirin, Arizonában. Velük volt szerencsém már így úgy dolgozni, hogy kettőnknek kellett mondjuk egy meetingen összedolgozni, és nagyon mókás volt átváltani magyarra.
Igen, ezt egy picit én is
tudom. Ugyanúgy keresgélt a szavakat, tehát így, hogy van ez, és akkor volt egy mondatot, angolul mondtunk, és utána folytattuk magyarul.
Igen, ez egy furcsa dolog egyébként, ezt meg tudom erősíteni, ugye én nem kutató része, de én is 15 éve élek idestova külföldön, és egy picit zavaró tényleg, hogy az embernek alapvető dolgokat, ami tényleg az anyanyelved, néha nehéz kifejezni magad. Igen, akkor jönnek olyan kérdések például, hogy tudat alatt van még félelmet, hogy lesz valami gigszer, mert azért útközben azért nagyon jó halad eddig, tegyük hozzá az egész.
Nagyon. Tehát nagyon, sőt.
Lekopogjuk természetesen, de...
Én még azt is mondom, hogy meglepően jól, tehát ez én több most vannak olyan dolgok, amikről nem beszéltek, de gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon jó halad. Még ennyit talán mondhatok. Igen, ez durva. Ugyebár csak a kinyitás az közel 500. Olyan single point failure volt, ami hát ez az magyarul. Tehát olyan hiba, ahol az egyetlen egy hiba, az tönkre teszi az egész mission-t. Ebből volt közel 500 egymás után, ahol minden egyes, és ezek olyanok, hogy ezek ilyen non-explosív, ami magyarul, gyakorlatilag a kibontás folyamán, ahogy ez el kellett engedni bizonyos pontokat, itt egyetlen egy, az mondjuk lefogja továbbra is a nappajzsot, a nappajzsnak a rettentő vékony fóliáját, akkor az egész nem nyílik ki. És gyakorlatilag, hogyha csak egy kicsi rész nem nyílik ki, akkor is volt olyan, hogy így azon gondolkoztunk, hogy na mi van, hogyha, tehát csak így hipotetikusan, hogyha ez történik, hát gyakorlatilag a négy műszerből egyetlen egy sem működik. Először úgy gondoltam azt, hogy hát a Miri megy először a levesbe, természetesen, és akkor utána, és aztán kiderült azt, hogy nem, az összes többi.
Wow.
Még ehhez kapcsolódóan kérdés.
De hát ez is az, amit mondtam, hogy ehhez nagyon sok munka kellett az, hogy gyakorlatilag nem hibázhatunk. Még egy gondolat. Wow. Gyakorlatilag minden ilyen mission az egy prototípus. Prototípus, ami, hogyha valaki mérnök, akkor azt tudja, hogy az első prototípus az nem működik. Na, ez az a prototípus gyakorlatilag, mit jelent a prototípus? Az első olyan valami, amit kitalálsz, mérnökök, stb. Megépítik, hogy na, működik-e. És mondjuk az autóknál, amíg eljutottak addig mondjuk a Volkswagen a mérnökei, hogy mondjuk egy 20-25 évig működő autót csináljanak, az a Golf meg hanyadik generációnál tart, azt hiszem a 6-7 generációnyi tesztelés, életben való tesztelés, hogy hú, ezt nem így kell csinálni, ezt úgy kell csinálni. 6 generációnyi jutott el addig, hogy most már egy mondjuk egy Golf az olyan megbízható, amilyen. Uh-huh. Nekünk itt elsőre kell teljesen 100%-osan tökéleteset csinálni.
Uh-huh. És hát még hiba, még hiba, hát hiba faktornak nincs helye, mert javítani se lehet. Tehát ugye, ha már az autóval párhuzamot vonunk, egyrészt ugye több generáció, másrészt pedig visszahívják legfeljebb a gyárba, hogy kijavítsák, de hát
Mi nem.
A webet, azt nem.
Mi nem fogjuk visszahívni.
Azt nem lehet szervizelni sajnos, ez egyszer oda eljut, és kész, az akkor ott vagy működik, vagy nem.
Vagy a Hubble-nél, bocsánat.
Mint a Hubble-nél is, igen.
Hubble-nél kellett szervizelni.
Nem is kicsit.
Szerencsére tudtuk.
Kellett neki egy szemüveget adni átvitt értelemben.
A Hubble-t úgy tervezték, hogy gyakorlatilag ilyen hatalmas nagy ilyen fogantyukon keresztül, meg hatalmas nagy csavarokon keresztül, amit még így az űrruhának a nagy kesztyűjével is ki tudott csavarni, azokkal így ki lehessen venni egy egész komplett műszert, és egy újat egy ilyen sinen keresztül belerakni. Hmm. Tehát ez volt a szerencse, és így tudták megmenteni a Hubble-nek ugyebár a főtükrör hibáját.
És ha már szóba került ez a sok hibázási lehetőség vagy faktor, akkor jött egy ilyen kérdés, hogy te hány százalékra valószínűsíted azt, hogy a web minden szempontból a tervezetnek megfelelően működik majd?
Ezek kemény kérdések azért.
Kemény, de csak egy ilyen valami számot mondja, ilyen... hogy szerinted...
0% az, hogy úgy fog működni, ahogy mi gondoljuk. Uh-huh. Viszont 100% nem, ezt így nem mondom, nagyon valószínű az, hogy el fogja érni azokat a gólokat, amik célokat, amire csináltuk, de még közel több mint 5 hónap még a beüzemelés, és hát itt még lesznek izgalmak. Az, hogy nagyon valószínű, hogy tehát hibák már most is vannak. Uh-huh. Olyan hibák, amikről abszolút tudunk. Erre egyébként van egy nagyon jó anekdotának hívják. Uh-huh. Az egyik főmérnöke, System Engineer-e mondta nekem egyszerre egyik nagy tesztkampány idején, hogy Őrs, én bármikor fölcserélek egy kis, de nem tudott hibát, egy nagy, de abszolút ismert hibára. Uh-huh. Uh-huh. Mert azzal tudunk mit csinálni. De ez így mindent elmond. Mindig vannak apró hibák, amiket mondjuk nem értünk elsőre, és akkor ja, oké. Pontosan ezért teszteltünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat a Földön. Hm. És még lesznek, tehát gyakorlatilag az egész beüzemelés az egy tesztüzem, ahol már élőben. Erre így a... Pont úgy nézem, hogy a tesztekről mennek képek.
Igen.
Ez Goddard, NASA Goddard központ, ami most van. Hogyan tesztelünk? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Gyakorlatilag már a tesztek elindultak, sőt, hát igen, már 2005 környéken elindultak a tesztek a legelső prototípusokon. Ilyenkor még természetesen csak nagyon-nagyon pici egységeket tesztelünk. Mindenki már megkapta, tehát az összes industrial partner, tehát az összes alkatrészt, azt valaki megkapta, hogy ti ezt gyártsátok le. Természetesen ennek van egy ilyen propózálokat kell, és akkor elbírálják, hogy kinek a legjobb, kinek volt, itt például nagyon-nagyon számít az, hogy kinek volt hasonló alkatrésze már fönt az űrben. Éppen ezért kapta meg az én intézetem, Max Planck Intézet, a mechanikákat, mert a Paxon és azt hiszem az iZone is, igen, az iZone is működőképes mechanikákat mi gyártottuk le, és így akkor természetesen jött az a felkérés, hogy akkor ezt meg tudjuk csinálni. Tehát mindenki szépen megkapja azt a kis feladatát, és rögtön elkezdik akkor a munkát, az, hogy csináljuk meg az első prototípust, ami csak a koncepciót megnézzük. És akkor ez a demonstrációs modell, amit így legyártanak mindenki, és utána, amikor a demonstrációs modellen már kiderülnek dolgok, egyébként csak egy ilyen érdekesség, itt háta mögött van két darab 3D printer, a Nancy Román űrteleszkópra, a motornak az első demonstrációs modelljét, azt én nyomtattam itthon. Tehát, tehát van olyan, hogy a leges-legelső modellek, azok még abszolút nem azokból az anyagokból készülnek, de ott úgy kiderül az, hogy na, oké, egyáltalán az ötlet az jó-e. Amikor ez megvan, akkor jön vagy egy lépésben, vagy több lépésben az engineering modell. Na ott már azért jobban odafigyelnek az emberek az, hogy azokból az anyagokból, meg ott már mondjuk műszerek is fölkerülnek rá, már az a motor van benne, hogyha mondjuk egy mechanikáról beszélünk, már az a motor van benne, amit később gondolunk. És na, az is nagyon sok teszt, vákumban, azon a hőmérsékleten, stb. Ugye azért érezzük, hogy így megy az idő. Ezek itt hónapok, évek, amikről beszélek, mert mindig megépíti az ember, megtervezi, megépíti, teszteli, tanul belőle. És akkor utána jön a következő modell, az a kvalifikációs modell, ami elvileg már ugyanannak kell lennie, ami majd a flight modell lesz, ami ténylegesen majd repül. Ez a kvalifikációs modell, na ez az, amit szénnél tesztelünk. Tehát ez ennek már, mivel hogy már mindent tudnia kell, ezért mindent tesztelünk rajta. Tehát itt már vannak rázótesztek, akusztikus tesztek. Egyébként rázótesztekről az ott, rázótesztek alatt azt szoktam mondani, hogy nincsen ateista mérnök. Mert
mindenki elkezd hinni.
Ott az a úristen, csak az az alkatrész ne törjön el, amit én terveztem. És hát a kvalifikációs modell az például, most legyen ez egy nagyon jó példa, ez a rázóteszt, de vannak elektronikai tesztek, optikai tesztek, repeatability az ismét, tehát az, hogy mennyire pontosan tudja ismételni mondjuk azt a mozdulatot, tehát mondjuk a szűrőváltónál mindig ugyanabba a helyzetbe jön vissza, stb. De mondjuk egy rázótesztet nézve, ott gyakorlatilag már ténylegesen azt teszteljük, amit majd később, miért kell rázóteszt? Egy hatalmas nagy rakétán lőjük föl, ami szanaszét rázza az egészet. Ezért kell a rázóteszt. És el lehet képzelni azt, hogy ezek nagyon-nagyon pontos mechanikák, optikai elemeket tartanak, amiket nanométer pontossággal ugyanott kell lennie, miután szanaszét rázta egy rakéta. Gyakorlatilag ilyenkor a kvalifikációs modell az ennek a terhelésnek, rázó terhelésnek a háromszorosát is akár megkaphatja, és akkor nézzük azt, hogy na, eltört, nem tört el. Ugyanolyan pontos maradt? Jó, oké. És egyébként akkor, jó, akkor, ja, igen, van még egy nagyon fontos teszt, a lifetime teszt, tehát az
élettartam teszt.
Vagy? Élettartam teszt. Uh-huh. Ott gyakorlatilag a tervezet, megint csak a tervezet élettartamnak a többszörösét végig teszteljük, tehát hogyha ez mondjuk egy ilyen szűrőváltó, akkor háromszor annyit tekergetünk rajta. Hát hogyha egy 5 évnyi ilyen szűrőváltást pozícióra azt annak a háromszorosát mondjuk meg akarjuk csinálni, már maga az a teszt is hónapok. És hónapokig folyamatosan, körülbelül azt hiszem, hogy 1,5-2 hónap volt, folyamatosan mozgatjuk. És az lesz az a körülbelül 5 évnyi időtartamnak a háromszorosa, tehát 15 év. És akkor megint csak időközben is vannak tesztek, optikai tesztek, az, hogy mondjuk egy csapágy az nem kopik-e ki, hogyha az ugyanott tartja az összes optikai elemet, stb.
Most láthatunk közben egy jó kis rezgés tesztet, amikor...
Az egy akusztikai... Azt hiszem,
vagy bocsánat,
nem, ez rezgés teszt.
Rezgés? Igen. Eléggé remektek a rezettségei a főtükörnek.
Közben egy videót erről. Jött egyébként
és akkor,
egy...
Bocsánat.
Hadd fejezzek be, még itt gyorsan végig rohanok, tehát a kvalifikációs modellt már tényleg szénnél teszteltük utána, hogyha már magabiztosak vagyunk, és tényleg semmit nem kell változtatni, akkor akkor egy azzal megegyező flight modellt építünk, ami ténylegesen bele fog kerülni a műszerbe, vagy a teleszkópba, és építünk egy flight spare-t, ami a tartalék.
Már ez kimaradt egy picit, az a szó flight spare.
Flight spare, ami tartalékot jelent, ugyanis ezeket a dolgokat hónapok, vagy van olyan, hogy akár évek is, amíg a legkisebb alkatrészekből legyártják és fölépítik. Éppen ezért, hogyha valami, akármi megsérül, vagy kiderül az, hogy mondjuk pont az, ami a flightban van, az mondjuk, nem tudom, anyaghibás, bármi. Egyébként ilyesmi volt a detektoroknak is a hibája. Ott is a flight spare az ott nem flight spare-re cserélték, elnézést, úgyhogy nem. De a detektor cserénél is ez elég nagy probléma volt, hogy akkor viszont nagyon gyorsan kell legyártani a már jól legyártott detektorokat. Na, tehát ezért van a flight spare, amit így párhuzamosan a flight-tal együtt megépítenek, hogyha bármi gond van, akkor lehessen cserélni. Ami megint csak egy olyan, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy vörös gombot kéne megnyomni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy le akarja cserélni. Miért? Itt gyakorlatilag minden egyes csavart azt még be is ragasztunk. Az, hogy onnan az a csavar soha ne jöjjön ki, de ez csak egy példa az, hogy miért probléma ez. Tehát arra van egy abszolút step-by-step procedúra, hogy hogyan rakjuk össze. De arra semmilyen procedúra nincs az, hogy jó, hogyan szedjük szét. Tehát erre nincsen ilyen service manuál, mint a motorokhoz, hogy így kell szétszedni. Nem. Hogyha valami esetleg valamit cserélni kell, az hetek, hónapok, amíg egyáltalán megbeszéljük, hogy egyáltalán érdemes-e, mit nyerünk vele, és milyen, úgymond mit vesztünk, vagy milyen rizikó van, hogyha valamit cserélni kell. Erre volt példa, ez egy nagyon-nagyon fogas kérdés ilyenkor.
Akkor csak egy rövid kérdés, lényegében 3 James-szel bűrtávcső épült összesen?
Nem. Flightspare-ből, na, a flight, ahol lehet, mindent, magán a James Webb-en mindenből 2 van. Tehát például elektronikából van egy primary és egy secondary. Hogyha primary bedöglik, akkor van egy az a teljesen megegyező elektronika, és így át tudjuk kapcsolni.
Elsődleges és másodlagos.
Elsődleges és másodlagos. Na most, ahol itt a lényeges a mondatban az a ahol lehet. Mert például mondjuk nem tudom, egy optikai elemnél nem tudsz odarakni egy másik tükröt, hogy bocs, most már akkor ezt a tükröt használd, abból egy van. Tehát nagyon sok olyan alkatrész van, ami pontosan ezek a single point failure-ek, tehát amikor abból egy van, hogyha az nem működik, akkor gáz van. De minden másból próbálunk 2 csinálni, mint például elektronika, de ugyanígy a kábelekből 2 van, hogyha van valami melegítő, amivel a hőmérsékletet lehet szabályozni, abból is 2 van. Hogyha van ilyen kalibrációs lámpa, amivel meg lehet világítani a detektorokat, ott is egymás mellett 2 darab izzószál van, hogyha az egyik esetleg kiég, úgy van tervezve, hogy ne, de hogyha esetleg mondjuk a rázkodás miatt, vagy bármi az megsérül, akkor ott van a másik. Ugyanígy egyébként a mechanikákon is valójában a közepében 2 darab motor van, és 2 darab szenzorral tudjuk megnézni azt, hogy hol áll a mechanika. Ehhez 2 teljesen különálló kábel megy oda, és gyakorlatilag mondom, ahol lehet, ott 2 van mindenből. Na, tehát eleve 2 kell, viszont egyetlen egy darab flight spare csinálunk. Tehát gyakorlatilag még ezzel a logikával is egy fél James Webb-ünk van, de ez megint csak nem igaz, mert például a 18 darab tükör, az valójában, hogyha jól emlékszem, 3 típusú tükör a 18, tehát valójában ebből csak a 3 különböző típusú tükörből csináltak egyet. Uh-huh. Hogy jól emlékszem, vagy 3, vagy 4, ez most nem ugrik be.
Jött egy olyan kérdés korábban, próbálunk mindenféle kérdésbe emelni. Tehát például hogyan lehet egy űrbéli eszközt a Földön tesztelni?
Ó,
ez egy nagyon jó kérdés egyébként.
Akkor megválaszolom, nehezen. Na jó, oké.
Bőven nagyon nehezen.
Nagyon nehezen, igen. Tehát erre vannak a úgynevezett űrszimulátorok, amik valójában vákumkamrák, és itt, hú, na, a probléma az az, hogy egyszerűen mindent nem tudunk tesztelni. Bizonyos dolgokat tudunk. Most mondok erre egy példát, az, hogy mi az, ami mondjuk egyszerűen nem kompatibilis a két teszt. Az egyik az, hogy vákumkamrában, hogyha arról tudsz, Szabi, bevágni egy képet a Johnson Space Centernek a Chamber A, ami a világ legnagyobb ilyen space szimulátora.
Mit keresek még egyszer?
Johnson Space Center, uh-huh. Houston és Chamber A.
Uh-huh. Oké. Okay. Ha megtaláltam, akkor szólok.
Jó, oké. Okay. Tehát ezek hatalmas vákumkamrák, ahol nem csak vákum van, de le lehet hűteni, és gyakorlatilag az űrnek a hidegét tudjuk ezzel tesztelni, tehát termálisan is teszteljük az egész műszert, és mit tudunk még tesztelni, hogyha igen, erről van szó. Érdekességként annyit, hogy ezt még az Apollo Mission-öknél csinálták, és a Holdra szálló egység, meg a, egy csomó minden dolgot gyakorlatilag a Holdra szállással kapcsolatosan, azt itt tesztelték, és ide sikerült, ez a világ, azt hiszem a világ legnagyobb ilyen űrszimulátora, ide sikerült így belerakni a legutolsó tesztekre a James Webb-et, és fölülről, hogy mondom tovább, fölülről van egy csillagszimulátorunk, amivel gyakorlatilag megpróbáljuk szimulálni, egyébként ezek infravörös ledek voltak, és ezekkel próbált ilyen műcsillagokat vetíteni a műszerekbe. Egyébként ezt itt se tudunk mindent szimulálni, mivel hogy ennek van egy bizonyos mérete, ezért optikailag csak azt tudták megcsinálni, hogy nem a teljes főtükörre érkezett ez a csillagfény, hanem csak egy bizonyos részére. Mert egyszerűen optikailag nem tudtak olyan csillagszimulátort csinálni, ami az egész tükröt használja, csak bizonyos részeit. Hogyha jól emlékszem, akkor mozgatni lehetett azt, hogy melyik részét használják a tükörnek. Tehát itt is már rögtön van egy limitáció, hogy nem tudunk mindent tesztelni. De mondjuk azt, hogy tehát a különböző termális dolgoknak a tesztelése, mint például egy eleve, a Mirinél az egyik legfontosabb dolog, az, hogy le tudjuk-e hűteni a Mirit 7 Kelvinre. Az összes többi műszer az passzívan, csak így kihűl, hogy úgy mondjam, azért van, ugyebár le, azért van ez a hatalmas nagy nappajzsunk, hogy eltakarjuk a nap elől, és akkor szépen lassan az úgy kisugározza a hőjét, és lehűl. És az összes, tehát a négy műszerből három, ami közeli infravörös, azok mind olyan, azt hiszem 40-50 Kelvin körülre tudnak lehűlni. Az alá már nem, és egyébként a főtükör is nagyságrendileg ilyen 40-50 Kelvin körül lesz. A Mirinél viszont termálisan azt is kellett tesztelni, hogy tovább tudjuk-e hűteni egy aktív hűtőgéppel, ami ugyanolyan, mint az otthoni, na, ugyanolyan, mint egy otthoni hűtőgép, csak kicsit drágább, és gyakorlatilag 15 év alatt alig tudták megcsinálni, olyan technikai kihívás volt. Tehát ezt is tesztelni kellett, hogy akkor termálisan mi ezt le tudjuk-e hűteni a Mirit. Ez a legfontosabb. Hogyha ez nem sikerül, akkor ugyebár megint csak Miri megy a levesbe. Na.
Bocsát, csak egy megjegyzés. A 40 Kelvin az olyan mínusz 233 Celsius fok, tehát mondjuk úgy, hogy egy elég hideg hőmérséklet, vagy alacsony hőmérséklet.
Na. Mi az, amit egyszerre nem tudunk tesztelni, amikor bent vagyunk, hát mondtam azt, hogy oké, a fényt azt körülbelül tudtuk tesztelni, a hőmérsékletet körülbelül tudtuk, ugye a vákumban van, akkor jó, akkor azt is tudtuk, Például még a qualification modellnél ott konkrétan különböző sugárzásfajtákkal be kellett sugározni ezeket az alkatrészeket, vagy ezeket a különböző ilyen assembly-ket, hogy akkor ezt túlélje mondjuk az elektronika. Na most ezt ugyebár nem tudod egyszerre ott belül a vákumkamrán belül, de ugyanígy nem tudod, hogyha milyen problémák jönnek még, hogy van egy hatalmas nagy napkitörés, az olyan elektromágneses vihart csinál, ami rettenetesen bezavarja a különböző műszereket. Erre külön ilyen EMC tesztek vannak, amikor különböző elektromágneses, tehát gyakorlatilag antennákkal így megpróbáljuk zavarni az elektronikákat. Na most ez önmagában, ez egy nagyon-nagyon különleges ilyen EMC chamberben van, ahol ezt kell csinálni, amiben nem lehet vákum. Tehát az így is marha drága megépíteni egy ilyen tesztkamrát, hát hogyha még ezt még belekívánni egy vákumkamrába. Tehát gyakorlatilag egyszer ez az elektromágneses kompatibilitást, és mondjuk a vákumos dolgokat egyszerűen nem, fizikailag nem lehet egyszerre tesztelni. Viszont kint, az űrben, ezek mind egyszerre lesznek.
Igen. Jött egy hosszabb kérdés. Békés Ívia írja, hogy az ISOWEB-en látható az Integra Fields Units eszköz, amit az összetett légyszem ihletett. A 2D-s képszeleteket a spektrográf pixelenként spektrumot generál, majd és adatkockákban rendezi, így egy objektumról rengeteg kép születik majd más hullámhosszon. Van olyan mérés, amire te fizikusként különösen kíváncsi vagy?
Igen. Ez a NIRSpec-en van, nem a NIRSpec-en dolgozom. Uh-huh. Nálunk is van egy hasonló műszer, az a Medium Resolution Spectrograph. A Miriam, amin dolgozom, az gyakorlatilag egy olyan műszer, ahova mind a három másik műszert bele kellett rakni egy műszerbe. Tehát ezen van egy kamera, van egy spektrográf, és van egy koronográf is. A kamera az mindenki tudja, hogy micsoda. A spektrográf, abból valójában kettő van egyből. Van egy kis felbontású, és egy nagy spektrális felbontású. Vagy nem, közepes, mert így hívják. És a koronográf az úgy lehet nagyon egyszerűen szemléltetni, hogyha gyakorlatilag van egy nagyon erős csillagod, a Leo spektrográf az a legegyszerűbb. Kétféle típus is van. Ez van egy 4QM és egy Leo. Három darab 4QM, ami interferometrikusan csinálja azt, amit a Leo egyszerűen fizikailag. Mi a Leo? Gyakorlatilag, hogyha ott van egy nagyon erős csillag, akkor így odarakod így az ujjadat, és kitakarod az ujjaddal. Nem ilyen egyszerű a dolog technikailag, de lényegében erről van szó, az, hogy a középen van egy ilyen kis folt, ami bármit raksz oda, az kitakarja. Mit kell kitakarni? Egy marha erős csillagot, hogy utána a nagyon-nagyon-nagyon kis gyenge körülötte lévő, mondjuk, hogyha ez egy éppen születő bolygórendszer, akkor a nagyon kis gyenge bolygórendszert, nagyon gyenge fényű bolygórendszert lássad, és ne vakítsa el a csillag. Tehát ez a LIO. A 4QM az meg ott gyakorlatilag ugyanez, nagyon hasonlót is középre kell rakni, és négy különböző fázisban van, és destruktív interferenciál hogy mondjam ezt? Akarjuk el a középen lévő csillagot.
Uh-huh. Ezért ez...
Ja igen, a kérdésre viszont nem válaszoltam. De jó politikusok, tehát elmond mindent, de a lényeget nem. Van-e olyan...
Most értelmes dolgokról beszélsz.
van olyan mindenkinek ugye 24 órája van, én tehát én benne vagyok a tudományos csapatban is, ott is segítek, ott inkább, tehát erre majd később vissza, na, tehát a szerződés szerint 80%-ban, hogy úgy mondjam, a műszaki dolgokért, igen, azért vagyok felelős. Tehát például az, hogy hogyan kell bekalibrálni egy bizonyos részét ennek a műszernek, és ezt kellett kidolgozni. Természetesen ilyenkor, tehát én azt hiszem kaptam közel 30, ilyen nagyságrendileg 30 óra távcsóidőt, amivel én mérek bizonyos dolgokat, amik természetesen hát az égen vannak, tehát tudományosan is érdekesek. Ilyenkor, tehát amikor ezt így lemértem, akkor először is ki kell számolnom azokat a beállítási paramétereket, ami miatt én azt a dolgot lemértem, de utána ebből mivel azért 30 órányi távcsődő, ami nagyságrendileg egyetlen egy óra az olyan fél millió dollár környékén van, tehát hirtelen 15 millió dollárnyi távcsődő, hát ez tudományosan is, nem csak pénzben, tudományosan is érdekes, és ebből majd lesznek tudományos cikkek is. Az egyik ilyen az majd a Kis Csabával, hogyha minden jól megy, akkor az egyik mérésem az a zodiákus fénynek a zodiákus fényt használom arra, hogy beállítsam a úgynevezett flat fieldjét a detektoroknak, és később majd ebből hogyha minden jól megy a kalibráció után, illetve a beüzemelés után, akkor ebből lesz tudományos felfedezés is, mert hogy ilyen felbontással és ilyen hullámhosszakon még senki nem látta az zodiákus fényt.
Ha már pont szóba került a tudományos megfigyelés, akkor jött korábban egy ilyen kérdés, hogy ha minden műszer bekalibráltak, akkor mi lesz az első megfigyelés? Ezt lehet már tudni? Egyáltalán publikus?
Sőt, az se, hogy mikor. Erről nem.
Türelmesen kivárjuk, semmi probléma.
Igen.
Oké. Okay. Hát egy próbát megért.
Ez nagyon szigorúan titkos.
Aha. Igen, sejtettem, de azért egy próbát megért.
Én egy...
Majdnem. Végül is hárman vagyunk, tehát nyugodtan elmondhatom.
Meg négy.
Így van, hat szem közt. Ha nem baj, én egy egyperces szünetre félbeszakítanám a műsort. Csak tényleg az ilyenkor nagyon szokásos dolgot elmondanánk. Többek között olyat, hogyha tetszenek ezek a műsorok, akkor kövessétek a csatornánkat, iratkozzatok fel, nyomjatok egy csengőt is, a mind opciót válasszátok ki, valamint olvassatok minket a spacejunkie.hu oldalon, fent vagyunk Twitteren, fent vagyunk Facebookon, több platformon is üldözés űrhajók, valamint spacejunkie.hu néven, fent vagyunk Instagramon, valamint van egy nagyon jó Discord szerverünk, ahol hihetetlen jó közösség jött össze, valamint van egy kis aktualitása ugye ennek a dolognak, ugye a weboldalunkon, ha a webshopba fel vagy ellátogattok, akkor egy olyan pólót tudtok vásárolni, ami éppen Dávidon is van, ami nem más látható, mint maga a James Webb távcső. És szerintem ennyi lett volna.
Ráadásul háromszor.
Csak nagyon röviden, így van. És esetleg, ha tetszik a műsor, akkor nyomjatok egy lájkot, ezzel tudjátok segíteni egy picit a munkánkat. És akkor így nem is, azt hiszem ennyi lett volna tényleg ez a kötelező kör, amit ilyenkor leszoktunk futni. Akartam egy olyan...
Még egy igen? Jó kérdés, nem tudom, Szabi, mondjad, és akkor csak már megakadt a szemem egy jó kérdésen azt.
Ez csak egy hipotetikus, mondd először, mondjad nyugodtan.
Jó. Mennyire önálló a James Webb, hogy folyamatosan csak a Földről érkező parancsokat hajtja végre, vagy bizonyos lépéseket képes lesz autonóm módon végrehajtani?
Ez egy nagyon jó kérdés. Is. A programoknak nagyja az előre megtervezett, és föl van töltve, és azt végignyomja. Nagyon okos. Bármi olyasmi történik, tehát van a Flight Software-en belül van egy folyamatos ellenőrzés. Bármi, ami egy bizonyos, tehát bármilyen szenzor, bármilyen telemetria, a több tízezer, sőt, inkább több százezer érték, ami folyamatosan mér, abból egy is kiesik egy bizonyos határon kívül, akkor azonnal leállítja a teleszkópot. és elmegy egyébként ilyen szép üzemmódban. Egyébként szépen lassan autonóm módon végig megy azokon, amit föltöltöttek neki. Viszont vannak olyan dolgok, amiket így nem lehet. Pontosan ilyen lesz az egyik beüzemelési feladatom a mechanikáknak a beüzemelése március környékén, csak ennyit mondhatok az egészről, többet nem. Az gyakorlatilag majdnem, hogy én fogom megnyomni az Entert. Egyébként nem, tehát én fogom tehát így a komba, én fogom elmondani, hogy mehet valami, és várjuk a következő adatot, megint azt nekem ki kell analizálni, és akkor nekem kell azt mondani, hogy jó, és addig több száz ember, és a James Webb így vár. Uh-huh. El lehet képzelni egyébként, hogy mekkora időnyomás. Erre eszembe jut egy jó dolog, vagy egy érdekes dolog. Időnyomás. Ez gyakorlatilag az, hogy ennyi ember és normálisan tudjon együtt dolgozni, és gyakorlatilag, mint egy anyahajónál is, be kell gyakorolni. Itt egyszerre nagyságrendileg 100 ember irányít egy ilyen műszert. Magát a kommunikációt is be kell gyakorolni. Gyakorlatilag már ezt is ilyen... Na megint, dress rehearsal, az...
Főpróba.
Hát főpróba, igen.
Talán. Főpróbákon már más, azt hiszem másfél-két éve gyakoroljuk, ahol szimulátorokkal szimulálják nekünk a James Webb-et, és a teljes földi... Flight Software-nek a teljes földi része az ezeket a szimulált, és egyébként nagyon-nagyon pontosan szimulált több százezer adatot, azt megkapja, és nekünk reagálnunk kell, és végig kell csinálnunk a tesztjeinket. Ez nagyon sok kommunikáció, és már csak a kommunikáció része is amit gyakorolnunk kell. Uh-huh. Azt hiszem én összesen eddig hét ilyen több hetes non-stop gyakorlat volt, ahol a végén eleinte egyébként ezek a gyakorlatok, ezek tesztek is, ugyanis ezt a földi szegmenset, ami földolgozza a James Webb-nek a különböző adatait, ezt is le kell tesztelni. Uh-huh. És akkor még ugyebár szimulátorokkal tesztelünk, és nem is tudjuk azt, hogy gyakorlatilag mondjuk egy hiba, az még a szimulációs hiba, tehát hogy ilyet nem fog csinálni a web, és akkor úristen, oké, akkor szimulátort egy kicsit kipofozzák azok a mérnökök, szoftvermérnökök, vagy pedig a földi szegmens mondjuk nem lett fölkészítve egy bizonyos valami kiértékelő kis szoftver darabka, hogy ja, ez tud negatív számot is kapni, és teljesen behűjül az, hogy úristen, negatív szám, az mit jelent? És akkor mondjuk azt is ki kell javítgatni. Tehát az első, a hétből a legelső tesztek azok inkább ezek voltak, és azért voltak hatalmas leállások így órákon keresztül, hogy így próbáltak rájönni, hogy hú, valami nem megy. Viszont egyre inkább gyakorlatilag a hatodikig odáig eljutottak, hogy tökéletes volt a szimulátor is, tökéletes volt a földi szegmense is, adatfeldolgozó szegmens, és gyakorlatilag készen az igazi James Webb-nek az igazi adataira. És ott egyre inkább már tényleg azt gyakoroltuk, hogy mi hogyan tudunk lekommunikálni. A hetediknél, hat vagy hét, mindegy, a hetediknél már beraktak olyan gyakorlatilag hibákat is, hogy a hibákat mi emberileg hogyan tudjuk lekommunikálni, és hogyan tudunk dönteni.
Kettő kérdés.
Ez is évek. Tehát,
Az egyik rövidebb, egyrészt mennyi a kommunikációs idő a James Webb és a Föld között?
Pár másodperc, ugyebár másfél millió kilométer, uh-huh. az ugyebár 300 000-rel osztva.
Uh-huh. Tehát 2-3 másod, 3-4. Patekból sose voltam.
5 fele inkább.
Jó, oké. Okay. Tehát alapvetően nincs óriási...
Ugyebár itt oda-vissza van.
Igen.
Tehát ez kétszer van.
Ja, értem. Igen, értelek.
Ez benne is van a szoftverben az, hogy amikor itt megnyomok valamit, amíg azt én visszakapom, akkor az dupla idő.
Hát olyan 9-10 másodperc kb.
Nagyságrendileg. Uh-huh. Persze van feldolgozási idő, stb. Stb. Stb.
A másik, relatív... pedig, amit az előbb mondtál, ez, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos kérdés, felelősség. Hogy ugye az egyik cikkben olvastam, hogy ha bármi félre megy, akkor abszolút nem lesz felelős keresés, nem lesz bűnbak megtéve. Tehát ezt erre egy
kicsit beszélnél?
Igen.
Máshogy fogalmaznám, tehát nem, tényleg, tehát nem, nem,
tehát, hogy miért nem azon van a hangsúly, hogy
nagyon egyszerű. Azt kell mondjam, hogy tényleg maga a csapat emberileg, ahol dolgozom, nagyon nagy szerencsém van, mert nagyon, hogy úgy mondjam, egy angyalok. Nagyon emberiek. Ez miért is fontos? Nem innen közelítem meg a dolgot. Gyakorlatilag mindenki megtanulja azt, hogy és egymásnak példát is adva, hogy nem az a fontos, hogy valaki hibázott, mert mindenki hibázik. Mindenki. Ez kivétel nélkül mindenki. Hanem az, hogy azt később hogyan oldjuk meg. És egyszerűen az emberi pszichében van egy olyan, hogy ha az ember fél attól, hogy valami úristen kitudódik, hogy valamit elrontottam, akkor megpróbálja tudat alatt is titkolni, vagy így kisebbnek mutatni magát a hibát. Na most ez végzetes lehet. Tehát az, hogy valaki már tudja ezt a hibát, és rögtön nem kommunikálja az egész csoport felé, az végzetes lehet. Éppen ezért, és tényleg ez emberileg is nagyon jó, hogy egy ilyen csoportban tudok dolgozni, akik emberileg ilyenek, rögtön mindenki átkapcsol egy probléma megoldó üzemmódba, és oké, hibáztál, most innentől kezdve koncentráljuk, hogy hogy oldjuk meg. Tehát nem maga a hiba és a felelősnek a megkeresése fontos, hanem a megoldás.
Megoldás.
Úgyhogy mindenki így legyint egyet, hogy oké, kellemetlen, akkor viszont hogy olyan oldjuk meg. Rögtön az első másodperctől. Uh-huh. És mondom, tehát ez tehát így az emberi pszichológiailag is azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon nyíltan tudunk kommunikálni.
Ez egy hihetetlen dolog egyébként, csak egy mondat tényleg, hogy azért, tehát látjuk, tehát nem véletlenül ugye szeretjük ezt az egész kutatási, vagy iparágat, vagy tudományágat, úgymond az emberi oldalát nézve ez azért irtózatosan fontos, mert bárhogy is nézzük, az ember valamilyen szinten érzelmektől vezérelt lény. És ugye ez rengeteget számít egy ilyen komoly projektnél, hogy ne az érzelmeid vegyék át az irányítást, hanem folyamatosan a tudatot kontrollálja azt, hogy igenis most egy komoly dologról van szó, és most tehát ez egy csapatmunka, és pontosan ez ebben manifesztálódik, úgy gondolom, ennek a lényege. Ezért vagytok ti egy nagyon komoly csapat.
Igen.
Jót mondtál, hadd egészítsem ki, hogy de, az érzelmek irányítanak. Mert mindenki, tehát csak úgy tud 100%-ot beadni, vagy még többet, hogyha motivált. Uh-huh. Úgyhogy az érzelmek igenis nagyon fontosak. És a motiváció.
Uh-huh. Igen. Én értem, hogy mit mondasz. Igen, csak gondolom, hogy a hirtelen... Múltkor
beszéltünk egy nagyon jót. Uh-huh. Múltkor beszélgetünk nagyon jót, mi a különbség a SpaceX és a... Várj, hogy hívják? John Bezos?
Jeff Bezos. Blue Origin. Blue what?
Blue Origin. Igen.
Blue Origin között. De hogyha gondolok, ezt elmondd el, hogy a két mérnöki csapat között mi a különbség, és éppen ezért a sikereik között is mekkora a különbség.
Ezt szerintem nagyon Elon sok Musk, helyen elmondjuk, igen, de...
Meg hát a vezetők,
igen,
a két Elon cég vezetők között is.
Az Elon Musk gyakorlatilag ez egy a világ legnagyobb nördje, és... De nem is az a fontos, hanem az, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy motiválják a dolgozóikat. Ugyanis egy cégen belül, hogyha gyakorlatilag egy cégen belül, hogyha te gyakorlatilag pénzért dolgozol, ez nem a te projekted, bemész 8-tól fél 5-ig, és dolgozol. Így nem ér el egy cég sem semmit. Akkor ér el, hogyha te bemész nagy örömmel, és alig várod az, hogy újra valami ötletet bele tudjál saját ötleteidből rakni, tehát gyakorlatilag teljes motivációval, sőt, még utána ott maradsz este 9-ig, 10-ig, éjfélig. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha motiváltak az emberek. Mm. És ebben úgy gondolom, hogy az Elon Musk az nagyon nagyot alkot, hogy ezt meg tudja csinálni. Hogy gyakorlatilag minden egyes embere a végletekig motivált.
Mm. Pontosan.
Kicsit visszatérve, ha lehet az emberi oldalról a technikaira vagy a webre, konkrétan még jött egy ilyen kérdés korábban, hogy szoftveresen lehet rájavítást küldeni, ha esetleg egy nem működő komponest javítani kell?
Igen és nem. De most nem mennék bele a részletekbe, tehát vannak olyan részek, amit nem lehet, de pont a Flight Software az, amit lehet, de amivel mondjuk, tehát hogyha tehát vannak olyan részei, amiket igen lehet frissíteni, nem illik. Tehát az pontosan ezért teszteltünk ennyit, hogy ne kelljen. De azon keresztül ki lehet javítani, meg lehet kerülni olyan hibákat, ahol viszont nem lehet változtatni.
Közben kaptunk egy nagyon inspiráló kommentet szerintem számodra. Dénes Anit írja, hogy ős, szuper lenne erről egy könyvet írni, a te technikai emberi tapasztalataid fantasztikus, amiről beszélsz. Feltételezem ez majd akkor, hogyha minden titkos része lement a James Webb-nek, és már most nincsen olyan...
A mányok díjba ment.
De ezt mindenképpen, ezt gondoltam, hogy továbbítom, mert ez tök érdekes szerintem.
Hát én azért kis fogaskerék vagyok ehhez, én úgy érzem. Visszatérve a motivációra és felelve erre a kérdésre is, hogy még miért nem tervezek ilyet. Nagyon megható volt, amikor most már egyre többen kértek meg, de most, amikor Magyarországon voltam, akkor egy kisfiú, 9 éves kisfiú megkért arra, hogy találkozzak velem, hogy egy igazi názás hőse szeretne találkozni. És mondtam neki, hogy hát éppen a kollégáim közül egyik se tud eljönni, de én ráérek, úgyhogy találkozhatunk. Tehát itt a csoportmunka fontos, én itt hogyha be tud vágni azt a képet esetleg, ahol az MLI fólián van egy üzenet nekünk, és egyébként ez önmagában megható volt. Én ebből a 10 000 emberből, 10 000 mérnökből és kutatóból vagyok egy. Úgyhogy, de nagyon megtisztelő, köszönöm szépen.
Ahol a csapat látható? Háttérben a
nem, modellel? Nem, az aranyszínű kép.
Aranyszínű kép, várjál csak gyorsan végig, csak ezt ugye ti nem látjátok. Nem vagyok benne biztos, hogy most aranyszínű kép, próbálok olyat keresni.
Facebookon van fel.
Ja, így nem tudom. Azt,
De elvileg elküldtem. Na mindegy.
Rákeresetek addig, jó?
Google-on nincs fent.
Oké.
Okay. Tehát ez nem... Ez a NASA projekt, James Webb Project Managernek a saját képe, amit nekünk elküldött, és gyakorlatilag az van, akkor elmesélem, az van a képen, hogy a James Webb-et annak a 10 000 10 000 mérnöknek és kutatónak dedikálják, akik gyakorlatilag az élet, nem a létüköt adták, majdnem így mondom, tehát az életükből nagyon komoly időt áldoztak erre a projektre. Be lehet osztanítani?
Aha, szerintem igen.
El is higgyék, hogy tényleg ez van rajta. Tehát én igen, én ebből a 10 000-ből vagyok egy. És nagyon büszke vagyok erre.
Hát erre lehetsz is büszke nagyon.
Nem, tehát lehet, hogy egy csapatnak vagy csak egy tagja, de azért én úgy gondolom, ha csak fele... Tudom, mondtad többször, hogy a Hubble-lel ne vonjunk párhuzamot, mert nem érdemes, de azért a siker szempontjából mindenképpen érdekes, ha csak fele olyan sikeres lesz, mint a Hubble. Szerintem óriási mértékben hozzájárultak az emberiség tudásának bővítéséhez, hogy jobban megértsük, hogy honnan jöttünk, honnan jött létre a világegyetem, és egyáltalán mi vesz minket körül. És ez egy fantasztikus dolog. Én úgy gondolom, hogy így a beszélgetésünk végéhez közeledve lassan egy nagyon fontos témát mindenképpen szeretnénk említeni, ez pedig mit üzensz a fiataloknak? Nagyon fontos, nem titkoljuk, hogy a csatornánk egyik tevékenysége az, hogy ugye nem csak a fiatalokat inspiráljuk, de ők vannak abban a helyzetben életkoruknál fogva, hogy most tudnak olyan irányba elindulni, ami az egész életüket meghatározza. Mit üzensz nekik?
Ez így van. Ah! Hát most nagyszavak helyett annyit mondanék az, hogy igen, tehát nem a politikusok, és ezek a fontos emberek határozzák meg a jövőt, hanem azok, akik most gyerekek és fölnőnek, ugyanis ők most kapnak motivációt, hogy mik akarnak lenni. És így a social media és a influencerek világában nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy igen, ez igazi érték, és gyakorlatilag igen, akarjanak tanulni. Nem! Merjenek kíváncsiak lenni, mert hogyha egy ember... Miért hívják a kutatót kutat? Én nem szeretem a tudós elnevezést, én a kutató elnevezést szeretem. Miért kutat az a kutató? Mert kíváncsi. És gyakorlatilag minden kutató ezen a GSZ-ben is egy felnőtt gyerek, aki már a gyerekkorában kíváncsi volt. Tehát merjenek kíváncsiak lenni, mert ha valaki kíváncsi, és itt nagyon fontos az, hogy inkább tovább folytatom a gondolatot. Ha valaki kíváncsi, akkor megjön hozzá a motiváció is, hogy tanuljon, ami ugyebár nagy mumus. Csak úgy lehet igazán jól tanulni, hogyha azt akarod. És mondom, ahhoz kíváncsiság kell. Merjenek kíváncsiak lenni, utána megjön a kedv a tanuláshoz is, és a tanulással megjön a tudás is. De ezt igen, ezt a nagyon pici gyerekeknél kell elkezdeni. Felnőttet nem tudod megváltoztatni, a gyereket viszont igen. Uh-huh. Úgyhogy nagyon fontos a gyerekekkel való foglalkozás. Uh-huh. Már igen. Ilyen korban.
Igen. Igen. Még egy kérdés veled kapcsolatban, így a vége felé tényleg, hogy és hogyan tovább? Tehát, hogy maradsz az üzemeltető csapatban, más projektekben veszel részt, ugye, amit mondtad az előbb, a mögötted lévő modellt, vagy volt itt egy korábbi kérdés, például az Ariel projektben részt fogsz-e venni?
Részt vettem, amikor még máshogy hívták, és én abban a csapatban voltam, akik nem nyertek. Ugye már itt meg lett versenyeztetve ez, és a mi koncepciónk ugyan jó volt, de nem nyertünk, tehát én abba dolgoztam. Hogy mi van most, W-First-nek nevezem mai napig, mert Nancy Román az így magyar füllel egy kicsit olyan furán hangzik. Ott
kimaradtál egy pillanatra, Nancy Roman.
Jaj, igen. Nancy igen. Roman Space Telescope, ott másfél évig volt szerencsém dolgozni, úgyhogy így megélhettem azt a részét is egy projektnek, ahol még gyökeresen bele lehet szólni a dizájnban, ennek nagyon-nagyon örültem, viszont hát ez egy következő 10 éves, vagy 10 plusz éves projekt. Eljutottam arra a pontra, hogy itt döntenem kellett. Hogy akkor igen, akkor gyakorlatilag éltem végig, ezt csinálom, vagy pedig, hát még van nagyon sok álmom, elkezdem azokat. És ez utóbbi lett. Hogy gyakorlatilag a James Webb-nek a beüzemelésén és a kalibrációjának az elején még itt vagyok, viszont következő programot már nem vállaltam, és saját, gyakorlatilag mi a cél? Saját fejlesztő cég, kutatófejlesztő cég. Ez lesz.
Akkor sok sikert hozzá, wow, innen szóval. Már előre is.
Wow. Komoly, nagyon komoly terveknek hangzanak. Sok sikert kívánunk hozzá. Szerintem mindenki nevében nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma este. Nagyon sokan kérdezték, hogy a jövőben esetleg viszont láthatnak-e itt a csatornán. Szerintem a mi nevünkben is szólt ez a kérdés. Ha van bármikor kedved, és össze tudjuk hozni, nagyon-nagyon szépen.
És időd.
Igen. Esetleg egy hasonló beszámolóra tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk. Szerintem nagyon sok embernek segítette, egy picit közelebb hozzuk magát a projektet, magát a tudományt, az, hogy opciót adjunk az embereknek arra, hogy, hogy igenis van más a tévésorozatok is a hülyeségen kívül. Lehet olyan dolgokkal foglalkozni, ami egyrészt marha érdekes, másrészt pedig az emberiség javára válik. Úgyhogy ő tényleg esetleg nyugodtan még, még nem zárjuk, de hogyha még szeretnél bármit mondani, nyugodtan.
Hadd gratuláljak a kérdésekhez. Meglepően jók voltak, úgyhogy én szívesen vállalok egy folytatást.
Mint ahogy tudod jól, a programjaink, vagyis a csatornánk, úgymond koncepciója, hogy, hogy ugye a nézőkkel együtt tesszük fel a kérdéseket. Tehát azért bólogattam, nem azért, mert hogy mennyire okosak vagyunk, well done, hanem az, hogy ugye nagyon jó kérdéseket kaptunk a chatben, és ugye ezeket beemeljük, és azért szeretjük ezt a fajta
formátumot. Töredéke volt, gondolom.
Igen, még lett volna bőven, de igen, tehát nem akarunk folyamatosan bombázni sem, plusz próbáljuk azokat a kérdéseket, mi vagyunk úgymond egyfajta szűrő, és tényleg próbáljuk azokat beemelni, ami úgy gondoljuk, hogy, hogy talán a legrelevánsabb és a legérdekesebb mondjuk a témát kapcsolatban. Témával kapcsolatban tényleg a nézőinket érnek szól ez a dícséret, mert ők írtak rettentő jó kérdéseket. Várunk benneteket is vissza, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Megtiszteltetés volt számunkra, és várunk vissza. Mindenképpen. Kedves nézők, bocsánat, Dávid, elnézést. Még ha esetleg...
Ja, én csak pár szóval én is így szeretném megköszönni, hogy részt vehettem ezen a jó kis beszélgetésen, mert mi is nagyon sokat tanultunk tőled is, Őrs, így akár szakmai szempontból, akár általános szempontból, kicsit így, amit így a vége felé mondtál, és nagyon fontos szavak, mondatok voltak a motiváció és az elhivatottság, alázatosság kapcsán, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük, és azt még persze nem tudjuk, hogy mikor, de reméljük azért a közeljövőben megint sort tudunk keríteni egy jó kis beszélgetésre. Ha máskor nem, akkor mondjuk pár a web felkalibrálása után.